Eredményes élet találkozó, 2009, március 6-a.
Azon, úgyhogy imádkozzunk érte, hogy osszak meg, azt mondta, arról beszélek, amiről akarok, és még nem tudtam, hogy nagyjából hol vagytok, ezért úgy nagyjából nem ott folytatjuk, azt hiszem, de majd meglátjuk. Viszont megkérte a Zsoltit is arra, hogy mondjon egy rövid bevezetőt, úgyhogy kezdjük egy imával az alkalmat. Drága Urunk, kérünk téged, ezért a közösségünkért imádkozunk, Urunk, hogy adj nekünk figyelmet, összpontosítást, te tőled halló szívet, Uram, kérünk, hogy bátoríts minket. Imádkozunk Sanyiért, kérünk, Urunk, áld meg ezt az idejét, az előadását, adj neki bölcsességet, tedd hatékonyá, tedd áldottá. Kérünk, Urunk, hogy nyisd meg az emberek fülét és szívét a hallásra ott, ahol most szolgál, és kérünk, Urunk, hogy használd őt hatalmasan ezek az emberek között sokaknak az üdvére, sokaknak az áldására. Kérünk, Istenünk, imádkozunk, Urunk, a Szepiért, áld meg őt, a családját, használd őt most a családjában, különlegesen ebben a különleges időben. Imádkozunk, hogy használd őt a bátorításra, az áldásra, az evangélium szolgálatára, és vigasztald őt, Uram, és bátorítsd őt. Jézus nevében kérünk téged. Amen. Amen.
Megkérte Sanyi arra, hogy mondjak egy rövid bevezetőt, és adott nagyon pontos irányelveket. Azt mondta, hogy vagy mondd el a bizonyságodat, vagy bármi mást. Úgyhogy én szót fogadok, és ezek között a szűk határok között szeretnék mozogni. Mivel az én bizonyságom ehhez az eseményhez kötődik, én ezért ezt szeretném elmondani. Rövid történet, hogy én hogy kerültem ide. Ez röviden úgy néz ki, hogy 1982. augusztus 12-én megszülettem. És innen egyenes út vezetett 2006 karácsonyáig, hogy egy ilyen barnus jellegű ugrást csináljunk. Amikor egyszer csak a Sanyi küldött egy hanganyagot, hogy föl voltam iratkozva a hírlevelére, és abba elküldte a Végső Válasz nyomán című 3,5 órás kis apologetikai okfejtést, és az elején megtetszett, hogy ugyanazokon a dolgokon ment keresztül, mint én, buddhizmus, agykontroll, az összes spirituális dolog, amit csak lehet kipróbálni, valamelyik csak bejön, ő is vállalkozó, tehát tényleg hasonló dolgokat ugyanúgy végigcsináltunk, és egyetlen egy dolog nem tetszett, amikor Istent emlegette, meg a Bibliát emlegettem, mert hogy én mindent, aminek köze van a Bibliához, azt nagyon utáltam. Tehát én a legbárgyúbb embereknek tartottam a keresztényeket, és nagyon lenéztem őket. Aztán végighallgattam ezt a 3,5 órás okfejtést, és ennek az lett a végeredménye, hogy elkezdtem gondolkodni, hogy talán lehet, hogy igaza van a Sanyinak. És a következő 4 hónapban végighallgattam 2005-től 2007 áprilisig az összes üzletember találkozót, nem tudom, 150 órányi hanganyagot. Megállás nélkül ez ment a lakásban, az MP3 lejátszón, a notebookon, mindenhol, és az lett a végeredménye, hogy 4 hónap után kifogytak a kérdéseim, ami ritka. Sőt, ami menet közben följött, még 100 kérdés, az is elfogyott, és kénytelen voltam belátni, hogy nem csak, hogy... Tehát azon a ponton tartottam, hogy le tudtam volna ülni, és el tudtam volna mondani, és bebizonyítani, hogy miért létezik Isten, de még nem hittem. És akkor volt egy ilyen, hát nem igazán jó napom, amikor még azért erőteljes Bicskei Zsolt arroganciával, kicsikét letörten lehorgányzott orral, hogy az úrtól azt mondtam, hogy na jó van öreg, hogyha létezel, akkor azt most mondd el. És kaptam egy olyan igent, ami igenben a mai napig biztosabb vagyok, mint abban, hogy mondjuk velem szembe ültök. Én előtte 12 évig keresgéltem, és elolvastam nem tudom hány ezer oldalt különböző filozófiákról, gondolatokról, vallásokról, mindenről, de többet ért. És az az igen után a következő 30 percben többet megértettem az életről, mint bármikor máskor. Sajnos egyetlen szót sem tudok visszamondani belőle már. és azt a 30 percnek körülbelül az első 5 percén tartok az elmúlt másfél év óta, tehát hogy akkor csak így valamiről egy pillanatra leemelte a fájtlat az úr. Ekkor én Pécset éltem. Pécset sikerült, hát úgy hozta az úr, úgy hozta az élet, hogy tudtam venni áprilisban egy gyönyörű szép lakást. Két egyetemre jártam, és a lakást azt pedig berendeztem annyira, hogy én szeretek nagyon főzni, és 8 éve vágytam egy gyönyörű konyhára. A leges legjobb gépekből a leges legcsodálatosabb konyhát megépítettem. Ezt májustól decemberig élveztem. Majd a téli konferencián Isten azt mondta, hogy gyere bibliaiskolába. És én csapott-papott, két egyetemet, lakást ott hagytam. Én nagyon-nagyon-nagyon szeretek egyedül élni, tehát hihetetlenül. Most beköltöztem a dormba, 10 fiú közé. Volt 60 négyzetméteres lakásom, ahol egyedül laktam. Most van 8 négyzetméter, ahol együtt lakom még másik 3 kannal. Egy, nem tudom, az Ádám hóvalósi, van a Fagyi kaposvári, és van velünk egy üzbék srác. és csöndbe kell lenni, és nem rohangál. Nem rohangálhatok hajnali 2-kor üvöltözene mellett egy szágatyában a lakásban, de ez mindennél jobb. Tehát, hogy valami olyat kaptam most itt, amit soha nem hittem volna el, hogy lehet kapni. És én mindig is egy okos embernek tartottam magamat, és elég hosszú gondolatokat, mondjuk 4-5 másodpercet végig tudtam gondolni egy ütembe. Tehát éhes vagyok, kintom a hűtőt eszek. Megállott az út bölcsessége. Igen, itt viszont mióta benn vagyok a bibliaiskolába, csak pislogok, mert nem értem, hogy Isten mennyire tudja használni az agyamat, mert tényleg erre képtelen vagyok, és olyan gondolatokat, olyan témákon visz végig, és olyan szintű tanítást lehet itt kapni, hogy 4-5-6 téma, tan elindult egy szálon, 6 héten keresztül gabajgott az egész össze-vissza, és egyszer csak egy pontban az egészet megértettem. Tehát én azt hiszem 26 év alatt gondolkodtam annyit, mint az elmúlt 6 évben, pedig én eléggé gondolkodó embernek tartottam magamat. És most, hogy itt ezt itt elmondhatom előttetek, ez pedig egy picikét így bezárult a kör, hiszen ezzel kezdődött minden, hogy 2006 karácsonya óta hallgattam ezeket a hanganyagokat, és Isten először kilőtte az összes kérdésemet, utána pedig megtört, és keresztény ember lettem. Úgyhogy csak így megtiszteltetés, hogy ezt így előttetek elmondhattam, és a másik nagyon megtisztelő dolog, hogy én mondhattam Pásztor Kende előttébe vezetőt, aminek szintén nagyon örülök, úgyhogy szeretném átadni a szót, és csak így éhesek vagyunk Efézus 2-re. Úgyhogy remélem nem úgy haladunk, mint a Sanyi, hogy 3 hét alatt jutunk előrébb.
Ez nagy dolog egyébként, hogy meg vagy döbbenve rajta. Most fogunk így is, úgyis, ha minden igaz. Köszönjük volt, hogy tényleg jó volt hallani. Ez nagyon bátorító. Ja, szerintem azt nézted, itt a hölgyek arcát néztem, mikor mondtad ezt a főzési, meg a berendezett konyhát, hogy értették, hogy miről beszélsz. Wow, ez egy jó hallani ezt a bizonyságot tényleg. Áldás, hogy Isten használja a szolgálatodat. De még mennyire, és folytában hallom vissza emberektől. Ezt is, ja, nagyon sok ember hallgatja, és tényleg nagyon megáldja őket. Révén, hogy nem tudtam annyira pontosan, ezért elindulunk Efézus 2:15-től, de nem, az a reményem, hogy nem egy verset fogunk venni, hanem egy szakaszt fogunk venni. Egyszer, talán meséltem nektek is, hogy egyszer így volt egy ilyen, hogy tanulmányoztam én is az efézusi levelet, és minden reggel itt tanulmányozással egy 4-5 hónap alatt jutottam el, azt hiszem a 7. vers végéig, vagy valami ilyesmi volt nekem is, úgyhogy egyszer én is elkövettem azt a hibát, amit a Sanyi, hogy így csak még belemélyedt a dologba, és ezt az érzést jól ismerem. Ja, azt mondja, ugye, csak felolvasnék egy részt, aztán utána Sanyi visszatér, és kivesészheti, de 15. vers Meddig mentetek? 14-ig vagy 15-ig? 14-ig. Okay, csak olvassuk el az Efézus 2.15-öt. Az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatoknak, tételekben való törvényét eltörölvén, hogy ama kettőt egy új emberré teremtse ő magában, békességet szerezvén. És csak egy gondolat erről, illetve ehhez, hogy ez Istennek egy annyira nagyszerű munkája, ugye, amit látunk itt, ez itt egy nagyon világos dologról beszél, itt beszél az ellenségeskedésről, a két különböző nemzetségről, amiről hallottatok, a zsidók és a pogányok, a közelvalók és a távollévők, és nem tudom, milyen jó illusztrációt használhatnánk erre, de emlékszem, mikor Isten megcsinálta az életemben, voltak előítéleteim, mielőtt újjászülettem, így tényleg emberekkel kapcsolatban, bizony, még mennyire. Tudod, hogy mennyire családi hagyomány volt, hogy utáljuk az oroszokat például. És csak emlékszem, hogy mennyire nagyszerű volt így rájönnöm arra, amikor egyszer úgy ott voltam a bibliaiskolában, és mondjuk az én szobámban, a szomszéd ágyon egy román srác aludt, és aki rádöbbentem, hogy én szeretem ezt a srácot, tudod, hogy ez rendben van. És hálás vagyok érte, hogy Isten ezt kivette az életembe, és annyira örültem neki. Annyira nagyszerű ez. Emlékszem, a feleségem, akkor még a mennyasszonyom bérelt egy szobát ennél, a nagyon drága néninél. Ilonka, vagy Ica névben? Ilonka, köszönöm. Igen, I betűvel kezdődő nevek, az összes egyben van a fejemben, nem működik sajnos, nem tudom szétválasztani. Nem Imre, az biztos. Ilonka néni, nagyon drága, nagyon szerettük ezt az idős nénit, és amikor Radélka beköltözött oda, nagyon-nagyon ilyen nagy előítéletei voltak, tehát hogyha mondjuk a bőröd színe legalább annyira sötét volt, mint a pásztor Zolinak, meg neked, tudod, akkor te már ilyen félember voltál körülbelül. Tehát, hogy ha már csak valami, tudod, nem voltál olyan fehér, mint az István, akkor tudod, akkor már nem voltál rendes ember. És aztán megtért, elfogadta az Urat, és aztán így nagy öröme lett, és annyira mosolyogtunk ezenben. A legjobb barátai a gyülekezetben a Benzon meg a Mózes lettek, akik ilyen kenyai vendégdiákok voltak, és olyan feketék volt, mint az éjszakat, vagy kinézetre nem volt. Beállt valami, tudod, nem lehetett látni, a beállt egy fekete fal elé, olyan sötét színe volt a srácnak. És a nagy barátja, aki folyton meghívott a gyülekezetbe, egy roma srác volt, és mindig ő jött hozzá, és ott teáztak, és beszélgettek nagy fontos dolgokról. És csak annyira nagyszerű volt látni, hogy Isten mennyire munkálkodik az életében. És ez tényleg egy gyönyörű dolog, hogy Isten az, aki kiveszi ezt a fajta felületes ütközést az életünkből, azért, hogy igazán az a konfliktus legyen a fontos, ami tényleg számít. És ez egy gyönyörű dolog, hogy Isten egy mélyebb dolgot adott nekünk annál a felszínes dolognál, amivel az egész világ el van foglalva. Mi van a szlovákokkal? Mi lenne a szlovákokkal? Hát tudod, szükségük van Jézusra, tudod, ugyanaz van, mint nekünk. Tudod, nem kérdés. És tudod, mi van a magyarokkal, mi van ezzel, azzal, és tudod, annyira nagyszerű ez, de hogyha nincsen meg ez a mélyebb dolog az életemben, akkor ezek a felszínes dolgok óriási súllyal bírnak, akkor ezek hihetetlen erővel befolyásolják a lelkemet. És annyira nagyszerű, hogy Isten ezt így megváltoztatta. És ez igazából elvisz oda, ahol lenni akarnék a mai nap, úgyhogy kérek, lapozzatok át Efézus 4-hez. Ha nem tudom, bírtok egyszer ennyit lapozni, mert annyira elszoktatok a Sanyival ettől, tehát hogy a szemgolyó mozgatásán kívül másra nincs szükség. De egy lapot hoztok összesen. Most rászúrtatok, mert ez a következő lapom van. Igen. Amikor az volt a gondolatom igazából a mai napra, hogy minek vagyunk itt, tudod, minek jövünk ide, miért jövünk a Biblia tanulmányra, miért jövünk a gyülekezetbe, miért megyünk-e bármilyen keresztény közösségbe. És amikor ezen gondolkodtam, akkor ugye Efézus 4 jutott eszembe, és ez a rész konkrétan, ha elolvashatnánk a 11. versek, és aztán innen ágazunk mindenfelé majd, azt mondja, és ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul, és tanítókul a szentek tökéletesbítése céljából a szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. És ezen szeretnék csak így végigmenni, amennyire tudok, meglátjuk. De van itt ez a gyönyörű vers a 12-ben. Azt mondja, hogy a szentek tökéletesbítése céljából miért jövünk össze? Két célja van igazából. Nagyon érdekes, hogy Isten összhangba hozta ezt a kettőt. Hogy egyrészt azt mondja, a szentek tökéletesbítése céljából, és amit használ, azt mondja, hogy a gyülekezet építésére, a Krisztus teste építésére, és a szentek tökélet. És a kettő együtt működik, és ez nagyon érdekes, hogy néha felmerül, vagy úgy tűnik, és emberek esetleg hoznak döntést, azt mondják, hogy hát a lehet, hogy ez annyira nem jó az egyéni híven, de jó a gyülekezetnek, de ez nem igaz, én nem hiszem, hogy ilyen létezik, tudod, és én azt hiszem, hogy ha jó a hívőnek, ha jó a gyülekezet, és viszont ugyanígy működik a dolog. Itt Pál azt mondja, hogy a szentek tökéletes bítése céljából, a kifejezés, ez a tökéletes bítés, ez ugyanaz, mint amit a Zsolti elmondott az előbb a görög szó, hogy amikor berendezted a konyhát a tökéletes, legjobb gépekkel, meg minden, ez a kifejezés, hogy berendezve teljesen, hogy elkészítve, hogy készen van a hely, teljesen ez az a szó a görögben. Szóval a szentek tökéletes bítése, hogy felszerelt legyen az Isten embere, hogy készen legyen mindarra, amire el van hívva a 2 Timóteus 3.17-ben, és hogy készen legyen mindenre, amit csinálnia kell, amire elhívja Isten. Ez a célja igazából, ezért jövünk össze, azt mondja, a Krisztus testének építésére. Ez pedig azt mondja egész konkrétan, hogy a felépítése, az ajándékoknak ez a célja, hogy felépítse a gyülekezetet. És ez nagyon, nagyon érdekes dolog az életünkben, hogy néha, úgy értem, most használjuk Zsoltit, mert őt könnyű, és most beszélt, és sok mindent mondott, amit lehet használni, és akkor nem kell rólatok beszélnem, ti is kényelmesebben érzitek magatokat, meg magamról se, és én is kényelmesebben érzem magam. De neked nem baj, te nem tudsz elmenekülni innen. Tehát, hogy egy értelemben megesik az, hogy az ember azt mondja, hát én jobb szeretek egyedül lenni. Tudod, lehet, hogy jobb nekem egyedül lenni. Végül is tudod, nem vagyok olyan nagyon, nem vagyok olyan fazon, aki könnyen beillik, tudod, egy csoportba, én egy kicsit magamnak való vagyok, egy kicsit visszahúzó, én más vagyok, tudod. És azt gondolom ebből, hogy akkor, oké, Isten, akkor tökéletes bics engem, egyedül légy szíves. És Isten azt mondja nekünk, hogy hát oké, tudod, szolgálok feléd, az biztos, és Isten szolgál felénk, és ez nagyszerű, de igazán szükségem van a gyülekezetre, hogy ebben a környezetben van szükségem a növekedésre, és tudod, miért járunk gyülekezetbe, miért jöttök el ide, miért hallgatjátok a tanítást, mi a célja ennek? Válasz az, hogy Isten növekedést adjon nekünk, hogy szolgáljon felénk, és hogyan csinálja, és ez is érdekes, a 11. vers azt mondja, hogy adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, evangélistákul, némelyeket pásztorokul, tanítókul, és ezek ajándékok a gyülekezet számára, ezek az emberek, és ez nagyszerű az életünkben, tehát most így jó, hogy nincs itt a Sanyi, lehet róla beszélni, tehát ő például ilyen, tudod, ő valaki, akinek ez a szolgálata, és láthatóan megvan neki az evangélista szolgálata, láthatóan, és megvan a tanítói szolgálata, és ez egy gyönyörű dolog igazából. És azt mondja, hogy ezeket az embereket Krisztus adta nekünk ajándékba, és ez egy gyönyörű dolog az életünkben, hogy Isten adott valamit, amiről nem is tudtam, úgy értem, egyszer én is úgy voltam, mint Zsolti, hogy így a keresztények voltak azok, akiket tényleg lenéztem. Tehát, hogy ez volt a hagyjám a békén, tudod, ez ilyen, ezek vagy valami gondjuk van, nem értik a világot, vagy jól megfizetik őket érte, amiért nem becsülöm nagyra őket, vagy valami ilyesmi koncepcióm volt a dologról. És amikor meg hívő lettem, akkor meg megdöbbentem. Rájöttem egyszer, hogy a pásztor az nekem ajándékban van. Nekem, a többiek nem tudom mi vannak itt, de nekem ajándékban van, az biztos. És ő felém szolgál, és a testvérem, aki mit elmondja a bizonyságát, mint a Zsolti, az tudod, az nekem szolgál, az én ajándékomra van. És a másik, aki imádkozik, az én ajándékomra van. És ez megdöbbentett engem, hogy ők tényleg ajándéknak egy olyan kategória, amit nem is ismertem. Mi az, hogy egy ember egy ajándék lenne, tudod, hogy oké, hálás voltam a második matek tanáromért középiskolába, azért, aki kimentett a következő bukásból. De tudod, de nem volt ez, de ez a koncepció, ez a megértés, hogy valaki ajándékban lenne nekem. Ez ilyen elképesztő gondolat volt. És nem tudtam így megfogalmazni, még ezt el nem olvastam, de rájöttem, hogy tényleg az ember azért van itt, hogy ő szolgáljon felém, és hogy felépítsen engem, és hogy Krisztus az, aki adja, tehát majd eljuttok egyszer Efézus 4:7-hez, olyan 2018 körül, és ott azt mondja, hogy
mindenkinek adatott ajándék a Krisztustól való kegyelem mértéke szerint. És ez arról szól, hogy az egyéni hívő kapott ajándékot a Szellemtől. Vannak ajándékaink arra, hogy szolgáljuk a gyülekezetet. De, itt a második kategória, hogy az egyéni hívő ajándék a gyülekezet számára. Igazából Pál itt azokat az embereket említi, akik konkrétan a gyülekezetnek az építésében így nagyon láthatóak, de igazából minden hívő ajándékban van a gyülekezetnek, amint az ő ajándékában jár, amint az ő saját ajándékát használja. Amikor Krisztus felment az atyai jobbjára Efézus 4:8-ban, akkor azt mondja, hogy ajándékokat adott, azt mondja, foglyokat, ajándékokat adott az embereknek. És ez a kép ez olyan, mint amikor biztos láttátok ezeket a nagy filmeket, mint a Ben Hur, tudod, mikor bemennek, és jön a diadalmenet, és az arról szólt, hogy hozták a foglyokat, meg ünnepelték őket, meg ajándékokat osztogattak, és ez az a kép, amiről beszél, hogy Krisztus a győztes hódító, aki bement a mennybe, és ajándékokat adott mellette. És a gyülekezetnek adta ezeket az embereket ajándékul. És ez gyönyörű az életünkben, hogyha megnézzük ezeket, hogy Isten mindezeket az embereket használja. Amit azért fontos felismernem, mert meglennének a személyes preferenciáim, ki az, akit elfogadok, hogy szolgál felém. Tudod, rendben van, de már nem vagyok benne olyan biztos. Tudod, van, aki tetszik, van, aki nem tetszik, de Pál itt azt mondja, hogy adott némelyeket apostolokul, némelyeket proféták, némelyeket pásztorokul, tanítókul, és hogy végigmegy ezeken a kategóriákon, amin talán csak nagyon röviden megnézhetjük őket. Az apostolok, ez küldöttet jelent valaki, akit Krisztus elküldött eredetileg, ez a 12 apostol volt, aztán ez a szám, ez ingadozik egy kicsit, mert hozzáadódott itt egy, meg egy el lett véve belőle, aztán még egy hozzáadódott, most akkor melyikük az, na mindegy, nem menjünk bele. Többen voltak, de a lényeg az ez, hogy ők alapot vetettek az egyháznak. Ők voltak azok, ahogy Pál mondja 1 Korintus 3-ban, 10-ben, 11-ben, hogy alapot vetettek az egyháznak, és ez volt az ő szolgálatuk. Egy tágabb értelemben igazából mindenki, aki el van küldve, mindenki, aki ki van küldve így egy szolgálatra, az egy ilyen értelemben lehetne apostolnak, mert valaki, aki ki van küldve, ő is, de nem használjuk rá ezt a titulust. Aztán némelyeket profétákul, és ezek az ajándékok, ezek mind megtalálhatóak egyébként. Felsorolásuk ugyanígy megtalálható 1 Korintusban is, 12:28-ban. De azt mondja a proféták, és a proféta az valaki, aki Istenről szól, egyszerűen ennyit jelent a profetes, vagyis hogy ki előbeszélni, hogy ki beszélni, Isten helyében beszélni, ezt jelenti. És az Új Szövetségben látunk példát, ahol valaki a jövőt profétálta meg, és van a másik, ahol meg egyszerűen Isten igéjét, Isten helyében, tehát olyan, mintha Isten állna, ő szól és szolgál az igével. Aztán evangélisták, ez a nyilván a léleknyerésnek a szolgálata, valaki, aki így helyből eszembe jut a gyülekezet, mondjuk a pásztor Kis Laci, akinek ez nagyon nyilvánvalóan megvan, vannak mások is sokan. Aztán pásztorokul, tanítókul, a pásztorság, ez egy érdekes szó, ez a szó itt a juhász egész konkrétan, és a görögben ez a szó, ez a védelemmel kapcsolatos, tehát a védelem az eredete ennek a szónak. A pásztornak az a célja, hogy az a haszna, hogy védelmezze a nyájat, és tanítókul, ez talán nem kell részleteznem annyira, de ez fontos igazából, hogy amikor szolgálnak felém a gyülekezetben, akkor legyen egy teljes szolgálat felém. Úgy értem, halljak gazdagon, legyen szolgálat felém a mindenféle részekből, és úgy hiszem, hogy Pál azért írja le ezeket az ajándékokat, hogy értsük, hogy Istennek az a célja, hogy valóban minden rész szolgáljon felém. Hogy lehet, tudod, hogy az egyik tanítónak a tanítását jobban kedvelem, mert őt szoktam meg. Vagy lehet, hogy őt jobban értem. Lehet, hogy van egy tanító, akit egyáltalán nem értek. És nekem volt ilyen a bibliaiskolában, hogy beültem, végighallgattam, minden szót értettem, minden mondatot értettem, és egy kukkot nem értettem. Miről szólt? Tudod, mások meg, milyen óra volt? Nem? Nem. nem értettem semmit, és évekig így maradt. És amikor prédikált az ember, ugyanilyen volt, csak néztem, hogy van, tudod, nem értem, hogy miért nem értem. Mások meg annyira oda vannak, és aztán És aztán eljött az idő egyébként, amikor meg ilyen hihetetlen befektetése volt az életemben. De ami fontos ebben az ez, hogy nem hoztam meg azt a döntést, hogy na, kész, ezt az embert soha többé nem hallgatom meg, mert úgyse értem. Hanem úgy voltam vele, hogy oké, ha a Krisztus testének szolgál, akkor valószínűleg nekem is szolgálni fog, vagy valamikor, mert ez csak leesik, és megértem az összeset, és olyan, tudod, ilyen, ja, most értem, de ez nem történt így, de eljött a nap, amikor így a szolgálata személyesen így elkezdett megáldani, és volt egy olyan időszak, amikor hihetetlenül bátorított, és nagyon sokat segített nekem ugyanez a lelkipásztor, és tényleg talán csak ez az, amiről szól ez a rész, hogy minden tag erre a célra van, minden tagnak a szolgálata erre a célra van, hogy amikor, hogy igazából ez valami, amiben mindannyiunknak részünk van, nincsen olyan tag, lehet, hogy te nem vagy, tudod, lehet, hogy te nem vagy proféta, nem vagy evangélista, lehet, hogy nem vagy pásztor, vagy tanító, vagy pásztor és tanító, lehet, hogy nem vagy ezek a dolgok, pont. De azt mondja a 7. versben, hogy mindannyiunknak adatot kegyelem, a Krisztustól osztott ajándék mértéke szerint, és mindenki kapott, tehát nem kérdés, hogy van-e valami, amivel szolgálhatsz, és lehet, hogy ez olyan ijesztőnek tűnik, meg először ránehézkedni erre az ígéretre olyan rémisztő, de amikor az ember elkezdi, ha csak tudod, esetleg bátorítasz valakit, vagy tudod, vagy csak meghallgatsz valakit, vagy segítesz valakit, vagy csinálsz, tudod, annyira nagyszerű, és annyira csodálatos, hogy Isten, egyszer csak rájövünk, hogy tényleg Isten adott nekem egy ajándékot, ami addig nem volt ott. És valóban áldás van abban, ahogy szolgálok felé. És ez valamiben szeretnélek bátorítani titeket, mert azt mondja, hogy a szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, Krisztus testének az építésére. Miért jövünk össze? Ez a cél, hogy tudod, hogy növekedjünk mi együtt, egyénenként, és együtt is. Ez mind a kettő cél igazából. És ez egy gyönyörű dolog, de hogyha részem van benne, ha szolgálatom van benne, akkor tényleg, amit találunk, az ez, hogy a növekedésem az így kicsit ilyen exponenciális lesz, tehát így elszállok, mert tényleg nagyszerű lesz, mert részem van benne, és ez kihív engem, és a növekedésem egyértelmű lesz. És ez valami, amit így biztos hallottatok erről, hogy van az a táblázat arról, hogy az ember mennyit tanul, miből? Hogy van, hogyha hallom egyszer, ugye akkor mennyi, akkor nem is tudom, mennyi marad meg, 10% körül marad meg, ugye, és azt is elfelejtem egy 30 napon belül kb. Ha leírom, akkor az hozzáad valamennyit, ha utána nézek, szintén hozzáad, ha átrendezem, ha átfogalmazom, az megint egy nagy ugrás benne. De a legnagyobb, ahogy leginkább megmarad, az az, hogyha tanítom, azt mondják. Tehát, hogy az olyan 90%-os megmaradást garantál egy hosszú távon keresztül. Az, hogy tanítom, hogy felkészülök belőle, és átadom valakinek. És egy kicsit így erről szól ez a dolog, hogy amint átadom ezt a dolgot, amint tovább szolgálok vele, annyira erős, annyira bátorít, annyira megmarad a szívünkben, és ezért annyira szükségem van tényleg erre. Pastor Stevens volt, aki, hallottatok már róla, Pastor Stevens az alapítója a szolgálatunknak, ő mondta ezt egyszer egy Isten tiszteleten, azt mondta, hogy azt mondja, tudjátok, miért vagyok én pásztor, és tudod, egy kicsit úgy vártam, hogy mondja, hogy miattunk, vagy valami ilyesmi. És akkor azt mondta, nagyon szeretlek titeket, azt mondja, de nem miattatok van, mondom, ó. És azt mondta, hogy azért, mert ezen keresztül ismerhetem meg Krisztus leginkább. Szóval ezért vagyok pásztor, ez az elhívásom, tehát hogyha az elhívásomban járok, azon keresztül ismerhetem meg Krisztust leginkább. Ez garantált. És azt mondja, én ezért vagyok pásztor, azt mondja, hát örülök, hogy itt vagytok, de hogyha nem lennétek itt, akkor is pásztor lennék, tudod, és nagyon, nagyon bátorító volt egy értelemben tényleg mindannyiunknak, hogy nem rólam szól a dolog, ami egy nagyszerű dolog igazából, tényleg mindannyiunknak felismerni ezt, hogy lazíthatok, elengedhetek, nem rólam szól az egész, nem minden rajtam múlik. Én azért vagyok itt, hogy növekedjek. És tudod, a legnagyszerűbb módja a növekedésünknek az tényleg az, hogy kinyitom a számat valaki felé, és vagy az evangéliumot mondom el neki, vagy a bizonyságomat, vagy csak egy bátorító gondolatot, vagy írok neki valamit, amit egyébként nem írnék, teszek valami őrültséget, mint elküldök egy hanganyagot valakinek karácsonyra, vagy húsvétra, vagy valamilyen más egyéb ilyen kifogás alkalmával. És tudod, és ezek a, ez az, ahogy növekszünk igazából, ez az, ahogy tovább lépünk. Látjátok, ez nem olyan sebességű, mint ahogy a Sanyi csinálja, én nem... Sikerült nem leragadnom, én nagyon örülök, mert ez nem mindig van azért így. Ezért vagyunk itt igazából, hogy a szentek tökéletesbítése céljából, a szolgálat munkájára, Krisztus testének építésére. És ez az, amiről szól az egész, hogy mi növekszünk, ott a szolgálat, és a Krisztus teste épül. Ez az, ahogy történik, és ez egy gyönyörű egység, hogy nem kell valamelyiket előrébb vennem, vagy a másik kárára csinálnom. Azt mondja, mi a cél, míg eljutunk mindnyájan, ez nagyon magvas vers, és erről hosszú éveken át lehet gondolkodni, meg beszélni, meg mindenfélét csinálni vele, meg szétszedni, meg összerakni újra. Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek, és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, hölgyeim, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Ez itt több olyan célt tesz ki elénk, ami nagyon, nagyon gazdag, meg nagyon magas igazából a számunkra. Az első az egy nagyon jó hír. Azt mondja, amíg eljutunk mindnyájan, és ez annyira tetszik nekem, mert egy sportcsapatban, vagy egy vállalkozásban, abban van, aki kiesik. És nem mehet tovább, mert van valami, tudod, lesérül, vagy nem tud teljesíteni, valami történik, és ez normális, oké. De annyira jó ez, hogy a Krisztus testében, és Pál nem egy helyi gyülekezetről beszél, hanem az egész testről, nincs senki, akinek ki kéne esnie a dologból. Ez annyira jó, mert tudom, hogy Isten munkálkodik emberek életében. És tudod, ez a nagyszerű benne, hogy lehet, hogy tudod, pont egy jó barátommal beszélgettem a minap valamelyik éjjel, telefonálgattunk egy hete talán, hogy és ő elment a gyülekezetből, de amiben biztos voltam, és ma is biztos vagyok, és a beszélgetésünk így megerősített ebben, hogy az Úrral megy tovább, és nem esik ki abból a munkából, ami zajlik az életében. Isten tovább dolgozik az életében. És ez egy gyönyörű dolog igazából, tényleg, hogy elvehetsz dolgokat a képből, de Isten tovább dolgozik. És ha kivesszük mondjuk ezt az épületet a képből, tudod, ha nem itt ülünk össze a továbbiakban, vagy ha kiveszek egy embert, ne adj Isten, kivenné Isten a Sanyit a képből, nyilván egyikünk se szeretné, de hogyha megtörténik, fog-e Isten tovább munkálkodni bennünk, visz-e minket tovább ezen az úton, továbbra is ez-e a cél velünk kapcsolatban, hogy én is eljussak arra a helyre. És a válasz az, hogy igen, mert tudom, hogy kinek hittem, tudom, hogy ki ő is. És hogy ő el fogja végezni addig a napig, és biztos lehetek benne, és ez annyira nagy biztonság az életünkben, ebben a csodálatosan bizonytalan életben, amiben élünk, 2 Timóteus 1.12, hogy elvisz minket arra a helyre. És aztán azt mondja az Isten fiában való hitnek egységére, és a hit egységére. Miért beszél Pál erről? Nem tudom, Sanyi említette, hogy ez a levél, ez milyen apropóból iratott, hogy milyen tanítás ellen iratott esetleg. Említette azt így, hogy beszélt a gnosztikusokról esetleg. Oké. Ja, lehet, hogy az a levél elején volt, ami több éve történt, lehetséges, igen. Hogy ez igazából egy eretnekség ellen iratott, ami egyre többet látunk majd, ahogy mentek tovább a levélben egészségedre, ami így nyilvánvalóbb lesz, hogy ez hogyan beszél egész konkrétan erről a problémáról. Ezek az emberek abban hittek, hogy a megismerés így a szellemi dolgokról az ilyen lépésenként történik, ilyen beavatások voltak. Hittek abban, hogy az anyagi az gonosz, mint a Zsolti itt, hogy minden, ami anyagi, az gonosz, és az nem lehet szellemi, ezért Krisztus sem lehetett fizikailag ember, és így tovább. Tehát egy ilyen nagyon fura ilyen eretnekség volt, és nem olyan idegen most sem. Most azt hiszem a Jehova tanúi hordozzák a fákját, talán ebben a témában, azt hiszem ők a jelenlegi képviselet. De ennek, ha jól emlékszem. De amit mond itt Pál, hogy eljutunk az Isten fiában való hitnek egységére. Oké, itt egy kérdés. Mindenben egyet kell értenünk? Mindennek pontosan Igen, mindent ledefiniálunk, igen, de nem kell mindenben egyetérteni. És ez a jó hír igazából, hogy, hogy hívők vagyunk mindnyájan, és Isten elhívott minket arra, hogy, hogy járjunk ő vele, és hogy azt mondja Pál, hogy legyen mindenki meggyőződve, azt mondja a saját dolgában, ami viszont ezt is jelenti, hogy el vagyok hívva arra hívőként, hogy magam áttanulmányozzam, és meg legyek győződve róla. Ugye te mindig mondjuk, tudod, hogy, hogy meg kell vizsgálni az üzenetet, ki tudja, hogy mit tanít, tudod, bejön ide a pásztor Kendall, azt beszél, amit akar, tudod, és hogyha nem olvasom el a Bibliámban, akkor lehet, hogy egy csomó sületlenség lesz utána a fejemben, aminek nincs köze így az igéhez. Úgyhogy ezért bátorítunk mindenkit, hogy igenis fogja meg a Bibliáját, és nézze át, és gondolkodj, tényleg így vannak ezek a dolgok? Tényleg így működnek ezek? Valóban ez a helyzet? És meg legyünk győződve mindnyájan. Hogyha van egy meggyőződés, ami bizonyos témában, ami nem egyezik az övével, tudod, akkor igazából ebben Isten előtt állok, nem egymás előtt állunk. Persze, vitatkozhatunk rajta, beszélhetünk róla, meg lehet köztünk ez a beszélgetés. Ha ez elveszi a szeretetet közöttünk, akkor az ciki, akkor az nem elfogadható. És most persze nem arról beszélek, hogy Isten-e Jézus, tudod, és én azt mondom, nem az, de szeretjük egymást. Tudod, nem erről beszélek, ez nem így működik. Persze, mert... Azt mondja ott a 15. versben egy pár verssel később, hogy az igazságot követvén szeretetben, hogy az igazság jön először és utána a szeretet. De vannak olyan tanok, olyan tanítások, amiben lehet szabadságunk, és lehet, hogy nem értünk egyet a dologban. Ez megtörténhet, de magunknak utána kötelességünk, hogy utána nézzünk a dolognak. Akkor miről beszél Pál, mikor azt mondja, hogy a hitnek egységére? És a válasz az ez igazából, hogy így a bizalmunk Krisztusban, ez az első pont ebben a versben, a bizalmunk Krisztusban, a benne való hitünk, a vele járásunk, ez az, amiről szól, hogy a szolgálat, a növekedés, a Krisztus teste, tudod, és vele járunk ebben, és ebben egységben vagyunk, és van egy közösségünk ebben, hogy megyünk valahová. Oké. Azt mondja még egy, azt mondja az ő megismerésének, az Isten fiának megismerése. Ez is valami, ami szintén egy cél, hogy legyen egy megértésünk őróla. Ahogy Sanyi tanít, nyilván sok gyakorlati dolog van, amit előhoz, de ugyanakkor Krisztusról beszél, nyilván őt emeli fel, őróla beszélünk. És ez azért fontos, mert nekem őt kell megismernem hívőként, nekem ő hozzá kell közel húzódnom hívőként, és hogyha nem őt találom meg, tehát hogyha mit tudom én, ha mondjuk más találok meg, mondjuk mint a Zsolti itt, tudod, a Zsoltiban kezdek bízni valamiért, vagy a Sanyiban, vagy a Gyuriban, vagy valaki másban, tudod, valaki más találok meg így Krisztus helyett, akkor nagyon sérülékeny a hitem, akkor nagyon sérülékeny az életemben a járás. Nekem őrá van szükségem, mert ő az egyetlen, aki mozdíthatatlan. Nagyon szeretem a feleségem, csodálatos a feleségem, de nem lehet ő a bizalmam. Mert akkor nem működik az életem igazából, ez így nem történhet. Nekem az ő ismeretére van szükségem. Aztán azt mondja, az érett férfiúságra. Ez szemben áll azzal, hogy a 14. versben, hogy többé ne legyünk gyermekek. És miről szól ez? Ez az érettségről beszél. Arról, hogy teljes jogokkal bíró felnőtt. Erre vagyunk elhívva, ez a cél. Istennek az a vágya az életünkben, hogy legyen valóban egy felnőttségünk, ami egy nagyszerű dolog, tudod, amikor megtér egy ember, hívővé válik, akkor az az ember ugyanannyira szellemi, mint bármelyik másik hívő. Tehát tudod, nem tudom, ha egy éven belül tértél meg, és tudod, újjá vagy születve, akkor azon a napon, amikor megtértél, ugyanannyira szellemi voltál, mint mondjuk Pál apostol. Tudod, nem kérdés, ebben nincs kérdés. De az érettségünk az egy másik kérdés. Nem biztos, hogy tehát az érettségünk az viszont nem ugyanolyan, nincsen annyira megpróbálva a hitünk, nem mentünk át annyi minden, nincsen az érettség ott az életünkben. És ez az, amiről Pál beszél, hogy Istennek ez a célja, hogy tovább vigyen bennünket. Vannak hívők, és ez egy ijesztő lehetőség, vannak hívők, akik csak így, köszönöm, én jól el vagyok így a csecsemő szinten, tudod, nekem jó ez. Ahogy Pál beszél erről a zsidókhoz írt levélben, nem kell odalapoznunk 5. fejezet végén, beszél erről, hogy nektek már nem a tejnek lenne itt az ideje, tudod, tehát, hogy mikor valaki 25 évesen cumis üveget kér, akkor valami gond van. És ez az, amiről Pál beszél itt, és a zsidókhoz írt levél írója beszél ott, hogy Istennek nem az a célja, hogy megmaradjunk egy bizonyos helyen az életünkben, ővele sem, és ez egy nagyszerű dolog igazán, hogy persze, az életem megy, és vannak lépések benne, és vannak életkorok, és tudod, van ennyi energiám, aztán kevesebb energiám, aztán van ez a motiváció, amiből több lesz, vagy kevesebb. Vannak szakaszok az életemben, persze, ezek mind változnak, és mind billeg, és tudjuk, hogy ez így megy. Már itt vagyunk egy-két éve, láttuk ezt már magunknál. De amit Isten szeretne, az ez, hogy az ővele való életem, az mindig egy növekedés legyen. És ez a gyönyörű benne, hogy nincsen olyan, hogy a végére érnénk. Nincsen olyan, hogy egyszer kifutunk belőle, hogy kifutnánk a témából, hogy kifutnánk a vele gondolkodásból, hogy kifutnánk abból, hogy most akkor hova is menjek, most van hely, tudod, vagy hogyan működik ez a dolog, vagy léphetek előre, vagy lehet, hogy elértem, meddig el lehet érni, és kész. És annyira nagyszerű, hogy Istennel ez soha nem történik meg. Angolban van ez a kifejezés, kedden beszéltünk róla, ez a glass ceiling, nem tudom, ismeritek-e a kifejezést, ez az üvegplafon, úgy hívják. Ez azt jelenti, hogy van egy szint mondjuk egy cégnél, ameddig előre léphetsz, és nincs kimondva, de azon túl te nem mehetsz. Mert nem tudom miért, tehát bizonyos okokból nem vagy, nincsen elég papírod a Harvardról, nem abba a családba születtél, tudod, vagy a főnöknek nem tetszel, vagy van egy plafon. Igen, igen, lehet az is. Van egy plafon, nem látszik, üvegből van, úgy néz ki, mintha nem lenne ott semmi, de tudod, hiába próbálkozol, csak fájni fog. És ez az, amit Pál itt mond, hogy erre lettünk elhívva, azt mondja, hogy eljussunk erre az érett férfi. Nincs olyan, hogy úgy értem, ha megnézzük a következőt, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Tudod, Krisztus teljessége az életünkben. Na, hányan érzitek úgy, hogy megvan ez nektek? Nem tudom, van-e itt valaki, tudod, aki azt mondja, én, tudod, én vagyok az. Úgy értem, ez egy olyan cél, ami nem lesz meg egy hamar az életünkben. Ha majd ott állunk előtte, akkor majd valami lesz ebből, de addig is. És ez annyira jó, mert nem távoli tőlünk ez a cél, nem olyasmi, ami idegen lenne tőlünk, és olyas valami, amiért érdemes menni előre, de soha nincs az, hogy eljutottam idáig, és most már nincs tovább. Mert Istennek van egy munkája az életünkben, és tovább visz minket abban, és van egy további célja, és egy újabb lehetőség, és egy újabb nyitott ajtó, és mindig visz minket tovább, és ez annyira tetszik nekem, hogy nem tudom, hogy még annyira régen nem vagyok hívő, de még nem, tudod, hogy ezzel nem találkoztam, és ez annyira jó nekem, annyira szeretem ezt, hogy nincsen az, hogy egyszer csak így itt a vége, mostantól unalmas, nincs mit mondani, tudod, itt a vége, most már nem léphetek előre, nem növekedhetek tovább, vége van, tudod. Mindig van egy újabb lépés, és mindig van egy újabb növekedési lehetőség, és ez annyira nagyszerű, hogy nem kell így elégedetnek lennem abban, hogy ó, hát megvagyok, és tudod, az egy gyönyörű dolog, újjászülettem, és van egy hitem, és ez nagyszerű, de az a hit arra való, hogy növekedjen, mint a gyerek, amikor megszületik, tényleg, tudod. Ilyen nagyszerű, tudod, hogy belefér ennyi, tudod, két tenyerembe belefér a kölök, és tudod, nagyon szép kis dolog, de azért arra van, hogy növekedjen, és aztán vannak idők, hogy az ember szeretné, hogyha egy kicsit most nem növekedne, milyen jó lenne, ha ilyen maradna, ilyen kedves, meg aranyos, nem lenne mondjuk tizenéves, most ezen izgulok éppen, de nem, igazából nem szeretném, azt szeretném, ha növekedne, persze, mert arra való, azért van, azért él, és mi is így vagyunk, hogy növekedjünk, és ez annyira tetszik nekem, mert sajnos a kereszténységben nagyon sok helyen van egy ilyen abszolút bezárt dolog, hogy ó, nagyszerű, itt vagy, de jó, és akkor azt kérdezi valaki, mint a Zsolti, hogy mit csinálhatnék, tudod, és akkor én a lelkész azt felelem, hogy hát leülhetnél ott abban a padban, és hallgathatnád, ahogy prédikálok. És akkor mondja, igen, tudod, igen, tudod, itt a vége a dolognak, tudod, ennyi, tudod, és csinálhatnék valamit? Hát ne, itt vagyok én a én majd csinálom a dolgokat, ne aggódjál, te csak szenvedd el őket. És tudod, hogy sajnos, és a kereszténység, amelyik így gondolkodik, az elveszítette a lényeget. Mert akkor, tudod, akkor hol van az erő, meg az éle? Hogyan növekedhetnénk mindnyájan? Tudod, az én szolgálat... Oké, sokan vagytok itt, akikhez a szolgálatom nem tudom, hogy valaha eljutott volna, hogyha Sanyi nem használja az ajándékát. De mivel a Sanyi használja az ajándékát, ezért ugyanaz, amit én is kaptam, amit ő is kapott, az eljutott hozzátok. És ez az, amiről beszélek, hogy ha használom az ajándékomat, ha használjuk az ajándékainkat, akkor ez a szolgálat nem a Biblia szól, hanem ez a szolgálat, az igének a szolgálata, az életnek a szolgálata, ennek a szeretetnek ez a szolgálata, ez eljut az emberekhez. És ez az, ahogy működik, tudod. A pásztor Matti mondta egyszer, talán Pakuban volt, azt mondta, hogy felismertem egy csapat összejövet, azt mondta, felismertem, hogy a gyülekezet nagyobb nálam. Emlékszel erre? és arra gondolt, hogy belefutott egy szolgálatba, akkor is, hogy 400-500 fős volt a gyülekezet, talán 400 fős lehetett. És belefutott egy szolgálatba, valaki szolgált és vezetett egy szolgálatot, és a pásztor nem tudott róla, hogy van ez a szolgálat. Akkor hallott róla először, amikor találkozott vele, hogy itt történik valami. És azt mondja, először úgy nagyon úgy elgondolkodott, hogy most hogy is van ez. És aztán ezzel zárta le a dolgot, hogy oké, a gyülekezet nagyobb nálam, és ez rendben van. És vannak dolgok, amik történnek, amikről én nem tudok, és teljesen rendben vannak. És a maguk idejében meg fogom tudni, és majd ott leszek, és találkozom velük, de tudod, de nem az én dolgom, így ezt mondta nekünk, hogy nem az ő dolga, hogy mindenkihez mindennel eljusson, tudod. Úgy értem, már egy ekkora gyülekezetben sem lehetséges, hogy az istentisztelet után mindenkihez oda menjek, pedig szeretnék, de nem működik. És a maximum, hogy meg tudok tenni, az, hogy mint egy ilyen amerikai focista, ilyen lendületesen így kikerülök néhány embert, akik minden istentisztelet után oda jönnének, és tudod, és megpróbál találkozni valaki, aki még nem találkoztam. De hogy tudod, nyilván a gyülekezet nagyobb nálam, és nem juthatok el mindenkihez egyértelműen. De itt a jó hír, hogy van egy csomó ember, tudod, akihez te eljuthatsz, aki felé te szolgálhatsz, akit te bátoríthatsz, és Isten ajándékot adott neked erre. És ez egy gyönyörű dolog. Tudod, miért vagyunk itt a gyülekezetben? Miért jövünk el egy ilyen közösség? És a válasz az, hogy hova mehetnék, tudod, amit Krisztusnak mondtak a tanítványok, hova mehetnék, nálad vannak az örök életbeszédei. És tudod, egy kicsit így vagyunk vele, hogy amikor eljövünk ide, hogy meghallgatjuk, nem tényleg nem úgy van, mikor halljátok a tanítást, mikor mondjuk a Sanyi beszél, és utána úgy van az ember, hogy hol máshol hallhatnám ezt, hol máshol bátorítanának ilyen módon. Tudod, persze, tudod, hányan hallottunk már motivációs előadásokat? Tudod, persze, hogy hallottunk. Tudod, hányan hallottunk már, tudod, marketing tréninget, tudod, a termékismertetőt, tudod, és tudod, nagyon lelkes emberek nagyon lelkesen beszélnek a maguk termékéről. És lehetne így érteni a dolgot, tudod, hogy ez a mi termékünk. De a jó hír benne az, hogy ez annyira más, tényleg, ahogy Isten szolgál felénk személyesen, nem? Annyival nagyobb ennél. És ez annyira jó, hogy Isten egy ilyen módon beszél hozzánk, és így bátorít minket az igéből, és ad nekünk valami személyeset, amit megragadhatunk, amivel tovább mehetünk, és tudod, és tényleg olyas valami, ami egész életünkön végigvisz bennünket. Valaki egyszer azt mondta, csak befejezésül, hogy amikor ő beül egy üzenetre, akkor így gondolkodik. Tulajdonképpen azt hiszem, talán nem vagyok benne biztos, hogy ki volt, azt hiszem, hogy üzenet volt erre, egy rövid üzenet, és azt mondta, hogy mikor beül egy üzenetre, mikor meghallgat egy igét, akkor azt mondja, mindig úgy ülök be, hogy nem tudom, hogy a következő ige mit fog csinálni. Lehet, hogy a következő gondolat, amit Isten szolgál felém pásztoron keresztül, az egész életemet át fogja formálni. Mindent, amit értettem, azt most egy új fényben értek. Mindent, amit láttam eddig, az egy kicsit, tudod, így most így a kép így, tudod, egy kicsit így billent, és most így jobban értem, így jobban néznek ki a dolgok. Hogy nem úgy hallgatok, hogy na, még egy, na, már megint, na, most mi lesz, hogy de fáradt vagyok, tudod, hanem úgy, hogy lehet, hogy a következő az, amivel Isten mindent át akar formálni. És nem tudhatom, nem, nem, nem láthatom ezt előre, de hogyha úgy jövök oda, hogy várakozásom van, Isten szolgálni fog felém ezzel, és megtörténik ez, amiről itt beszéltem igazából, hogy a szentek tökéletes bítése, a szolgálat munkája, és a gyülekezet felnövekedése, és ez az, ami történik bennünk, tudod, és amiről az a 15. vers szól a második fejezetben, hogy tudod, hogy nincsenek előítéleteim, hiába jött valaki Pécsről, mint a Zsolti itt, hanem tudod, van egy szabadságom igazából. Oké? Okay? Amen.
Amen.
Nem tudom, hogy szokott menni, ezután szoktátok elővenni a köveket és megdobálni a tanítót, vagy mi? Ja. Mindenkinek el kell rohannia?
Nem, van
egy
kérdés. Aha.
Ja. Nagyon jó. Valóban. Nagyon fontos. És tényleg így működik, tehát az egyértelmű, hogy nem működik másként, tehát hogyha az ember... Úgy is volt az idézet valamik. Ja igen, valaki azt mondta egyszer, hogy a kereszténység azért szűnt meg a világ tanítójának lenni, mert ő maga megszűnt tanulni. Ez valaki ezt mondta egyszer, és nagyon-nagyon jó gondolat. Ja, látod, nem bírtam kivárni. Türelmetlenség. Hogy valóban, hogyha engem nem tanítana senki, akkor hogyan taníthatnék egyrészt tekintéllyel? Hogyan lenne másrészt frissesség benne, hogyan lenne élet benne? És éppen ezért fontos nekem is, hogy van pásztorom, nekem a pásztor, többen vannak, akik így szolgáltak felém ebben a kapacitásban, és közülük olyan hárman vannak, akikkel így elég rendszeresen tartom a kapcsolatot, és hát az egyiküknek sikerül rendszeresen hallanom a tanításait. A pásztor Scheller az, akinek a tanításait rendszeresen hallgatom, ő az egyik a három közül. Másik kettőnek a tanításai, az nem jutok hozzá olyan könnyen, úgyhogy ezért aztán csak olyan ritka csemegeként. Néha a pásztor Mattit meg is hívom pusztán ebből a célból, hogy hallhassam egy kicsit tanítani, de tényleg ez az, ami történik. A jó hír az, hogy mindegyikünket tanítja a Szent Szellem, és ez egy János 2:20-ban, ugye az a kenet, az mindannyiótokat tanít, és ez egy nagyszerű dolog a számunkra, hogy a Szent Szellem valóban tanít személyesen minden hívőt. Úgyhogy, tehát mit tudom, ott volt például Richard Wurmbrand, aki egy ilyen jó példája egy kereszténynek, aki nagyon nehéz helyzetben volt. Hány éven át volt magánzárkában? Valami őrületesen hosszú időn át, tehát több éven át, és 16 éven át volt börtönben, azt hiszem a Ceausescu-nak a börtöneiben, tett egy nagyobb körutat. És ő neki így az elmélkedései abból az időből, ő így írt könyveket abból az időből, hogy így elmélkedett Istennel, nyilván részben azért, hogy ne őrüljön meg a dologba, és elmélkedett Isten, és Isten tanította őt így részletesen, és nem volt senki ember, aki ott lett volna, hogy tanítsa, és ezért így Isten szelleme tanította őt, és ő így valóban gyönyörű gondolatok, van egy könyve, 100 elmélkedés, azt hiszem, úgy hívják, meg van magyarul is, ha végigolvasod, nagyon, nagyon élő, nagyon friss, nagyon ilyen többnyire illusztrációk, nyilván nem volt Biblia a kezében, tehát nem volt egy olyan lehetősége, de így Isten így tanította őt. De az egyik nagyszerű dolog az, hogy a Szent Szellem valóban tanít minket, a másik pedig az, hogy soha nem kell úgy lennünk, hál' Istennek így a kereszténységben, hogy ne legyenek tanítóink. Aztán mondhatnék még néhány másik tanítót is, úgy értem, ott van ez az ember, Vacsmanninek hívták, nem tudom, ismeritek-e a nevét, ő egy nagy kínai tanító volt, kommunizmus alatt élt ő is, és volt börtönben sokat, és szolgált az írásaink keresztül nagyon sokat, és ő például valaki, akitől sokat tanulok, biztosan, vannak mások, E. Stanley Jones például, vannak mások, magyarok is többen, ja, tehát sokan vannak igazából. Tehát az a jó benne, hogy soha nem kell így táplálék nélkül lennünk, mert mindig van, akitől így olvashatunk, és így vehetünk. E. Stanley Jones-tól örömmel ajánlanám az Út című könyvet. Az egy ilyen mindennapi elmélkedés formájában van megírva. Nem minden könyve ennyire pipec, de ez nagyon, nagyon, nagyon ott van. Ez egy nagyon jó könyve. Ja. Igen. Richard Wurmbrand. WURMB WURMBRANDT, ilyen szép. WURMBRANDT. Így. Ja. Igen. Igen, ősi magyar név, igen, ez is. Ez igen. Mint minden más. Igen. Richard WURMBRANDT, tehát... Ne, hát valami német neve van, de igen, román eredetileg, igen. Igen, egy evangélikus lelkész volt, igen, ebben az időben. Nem olyan régen ment haza az úrhoz, igen, ő valaki. Nem tudom, ez válasz a kérdésedre? Hogy kérdeztél, hogy kicsi. Aha. Ja, ez meg hát, meg hál' Istennek vannak. Meg hál' Istennek, hogy vannak emberek. Aztán van más is, úgy értem, mit szeretek még, ahol szeretek. Ja, például ilyen egy valaki, aki ilyen... Ja, van néhány például ilyen hívő üzleti tanító is, akinek szívesen olvasom a könyveit. Például Maxwellnek, nem tudom hányan ismeritek, az nagyon tetszik sokszor, amiket mond. Tehát nem minden, nem feltétlenül, nem minden hangsúllyal értek egyet, de nagyon sok minden, amit lát, az nagyon jól látja. Ja, és a másik meg, hogy ő se szégyeli azt, hogy hívő. Az jó benne. Tényleg egyértelműen ott van, így nagyon világosan beleteszi. Ja. Ja. Ja, sok mindent nem tudunk erről az életkor dologról, tehát amikor megnézzük mondjuk ezeket az embereket, tehát mondjuk tényleg Énók, meg a többiek, tudod, Énók egészen fiatalon ragadtatott el, alig élt itt egy pár évtizedet, de hogy tudod, amikor megnézzük ezeket az embereket, tudod, egy csomó kérdés felmerül, amire nem tudjuk a válaszokat, tudod, hogyan bírták, sziasztok, sziasztok. Hogyan bírták annyi ideig a szerveik, hogyan bírták annyi ideig, tudod, az egész, tehát nem, hogyan működött ez eddig. De tudod, lehet rá válaszokat csinálni, de csak egy csomó minden van, amit nem tudunk benne. Tehát az, hogy meddig volt a fogékony, hogy mondják ezt magyarul, mi az? Lehet, igen, mondjuk a sára és így tovább. Termékeny, ezt a szót kerestem, köszönöm. Meddig voltak termékenyek, tudod, erről így nem tudunk igazából. Azt tudjuk, hogy nekik ez csodálatos volt. De azt hiszem, hogy Ábrahámnak, Sárának, nekik az, hogy ilyen hosszú életet adott Isten, az egyébként így egy csodálatos dolog volt. Tehát, hogyha megnézzük a környezetükben élőket, akkor az nem volt egy szokásos dolog. Tehát úgy tűnik, hogy nem volt egy szokásos dolog, hogy ennyi ideig éltek. Tehát szerintem őnekik sem volt magától értetődő az, hogy innen következően, hogy nekik még gyerekük lett, mert nem látták előre, hogy meddig fognak élni nyilván. De Isten tényleg így ezt mutat, így használta. Ja.